Rádió Nagykanizsán, FM 90,2. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
Alig volt Kárpátalján olyan ruszin család, ahonnan hiányzott volna Rákóczi képe. Ők voltak azok, akik egyszerre voltak jó ruszinok és jó magyarok, akik értékelték azt a nemzetiségi szabadságot, amit a magyarság adott nekik. A magyarsághoz való hűségüket a trianoni békediktátum alkalmával sem tagadták meg. Édesapám akkor a Munkácsi városi rendőrségen irodai szolgálatot teljesített, és az elbeszéléséből tudom, hogy aláírásgyűjtés indult meg Kárpátalján abból a célból, hogy a békediktátum aláírása után 5 éven belül Kárpátalján a hovatartozás kérdésében népszavazást kell tartani. Csak az édesapám körülbelül 40 ezer aláírás gyűjtött. Az aláírások még idejében a trianoni tárgyalóasztalhoz kerültek, és tudomásunk szerint be is cikkelyezték, de nem hajtották végre. A cseh megszállás után édesapám cselekedete kitudódott, és 1921-ben menekülnie kellett Munkácsról. Így beszélt Kárpátalja cseh megszállásáról a Munkácson született Forrai Sándor, rovásíráskutató. A cseh megszállás után a magyarok és ruszinok felkelést is terveztek Kárpátalján, majd aláírás gyűjtöttek annak érdekében, hogy írjanak ki népszavazást a terület hovatartozásáról. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában Babuts Zoltán hadtörténésszel beszélgetünk arról az időszakról, amikor Kárpátalja 1939-ben visszatért Magyarországhoz. Horváth Szilárdot hallják.
20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
Mennyi idő alatt hogyan tudják birtokba venni? Honnan indulnak el a csapatok? Munkács például az egyik ilyen fontos bázis?
Hát, három nagy csoportosítást hoznak létre. Az északi az ungvári csoportosítás, amely az Ung folyó völgyében halad egészen a Zsuzsoki szorosig. A második Munkács térségéből a Latorsza völgyén keresztül a Bereszkei hágóig, és a harmadik csoportosítás pedig Beregszász térségéből Huszt Kőrösmező irányába tör előre. Most ehhez megindul a mozgósítás, tehát már március 12-én a csapatok megkapják a részleges mozgósítást. A Kossuth 8. hadtest parancsnokságból Vitéz Szombathelyi Ferenc tábornok vezetése alatt megalakul a Kárpát csoport első ízben a magyar hadtörténelemben, de tudjuk két évvel később, 1941-ben, amikor belépünk a hadviselőfelek sorában, akkor jön létre másod ízben a Kárpát csoport parancsnoksága. Ebben a Kossuth és rettesnek az alakulatai, a határvadász zászlójak, illetve kerékpáros gyorsan mozgó alakulatok, az első és a második lovas dandár alakulatai, továbbá a második kossuthi gépkocsizó dandár alakulatai vesznek részt, emellett mozgó biztosítják a második és a hetedik hadtestet, amely Szlovákia felől biztosítja a támadóknak a bal szárnyát, míg a támadók jobb szárnyát pedig, tehát a román határ mentén, a trianoni határ mentén a szegedi 5. és a debreceni 6. hadtest hivatott biztosítani. Emellett még több más alakulatot is behívnak, például a soproni 7. gyalogdandárt, a nagykanizsai 9. gyalogdandárt és a pécsi 11. gyalogdandárt. Ők később vonulnak föl Kárpátaljára, és 1939. március 23-ától a hadműveletek második etapjában vesznek részt a határ módosító hadmozdulatokban.
A románoktól érkezik végül valamilyen visszajelzés, mozgósítás, netán néhány lövés, tüzérségi tűz.
Részleges mozgósítás történik, azonban nem tartják tanácsosnak azt, hogy a magyar félel tengelyt akasszanak, így nem kerül sor fegyveres konfliktusra. Hatalmas fegyvertény volt egyébként a magyar királyi honvédség részéről, hogy 3 nap alatt elérik az 1000 éves határokat. Sőt, azt kell mondani, hogy március 14-én indulnak meg az első hadmozdulatok. Egy nappal korábban Munkács és Beregszász között az ottani korridort az első lovasdandárnak az egységei, pontosabban a munkácsi gróf Nádasdy Ferenc 3. honvéd huszárezet katonái szélesítik ki. 14-én indul meg a hadműveleteknek az első szakasza. 15-én van szorványos ellenállása az ottani cseh, illetve szlovák erők részéről. Prehála tábornok az, aki az ottani 12. gyaloghadosztálynak az alakulatait vezeti, ugye korábban van a gépesített egységek is. Kárpátalja térségében ezeket kivonják. Velük szemben Perecseny, a nagyszülősi Szójva térségében van szorványos ellenállás. Itt szeretnék utalni egy érdekes történelmi adalékra, amikor megindulnak az első lovasdandárnak a csapatai, Szójva előtt történik meg az első ilyen pengeváltása a csehszlovák alakulatokkal, aztán tárgyalásokon kerül a sor, mert a csehszlovák fél jelzi azt, hogy szeretné kivonni a csapatait, és nincs értelme a fegyveres ellenállásnak, ugye ekkor már Csehszlovákia megszűnik létezni. Próbálják menteni már kifelé az alakulataikat, illetve minden mozdítható dolgot visznek magukkal Kárpátalja területéről, hogy Szlovákia, illetve Csehország felé húzódjanak vissza. A magyar fél jelzi, persze rendben van, akkor tárgyaljunk, és a Lotharsza hídján találkozik a két alakulatnak a parancsnoka, és az egyik visszaemlékezésből tudhatjuk azt, hogy mind a két fél részéről nézik azt, hogy vajon hogyan üdvözlik egymást a két alakulatnak a parancsnokai, hogy vajon csak hűvös tisztelgéssel, vagy pedig készfogás is fogja megpecsételni a találkozójukat, és rendben megdöbbenésükre, ugye Vitéz Biadi Alajos az első lovasdandár parancsnok, a vezérkari ezredes, oda megy a Lotharsza hídjára, vele szemben ott van a csehszlovákok parancsnoka, Hermann ezredes, és Lieber kamerát fölkiáltással egymás nyakába borulnak. Mindketten az első világháborút megelőzően a Bécsújhelyi Katonai Akadémiára jártak, és ráadásul pattársak voltak. Tehát mit tesz a közös múlt, hogy az első világháborút gyakorlatilag a Madaria hadseregében küzdik végig, és eltelik 20 esztendő mind a kettő ezredesi rendfokozatban van, csak az egyik magyar, a másik pedig a csehszlovák hadseregnek az ezredeset. Másnap Huszt térségében pedig a szicsgárdistákkal kerül sor szorványos harcokra, de nem olyan mértékben, mint hogy azt a mostani ukrajnai történetírás próbálja meg elébünk tárni, hogy ott több száz szicsgárdistát lemészároltak a magyar király honvédség részéről, mert az egész egyszerűen, hogyha a számokat nézzük, nem így történt meg.
Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, 1939. március 16-án csütörtökön Kárpátalja visszafoglalására a következő hat parancsot adta ki.
Honvédek, ismét történelmi napokra virrattunk. A csehzsoldosok országuk életének utolsó perceit is arra használták fel, hogy megrohanva határainkat, magyar véreinket és azok javait pusztítsák. E támadások azonban a ti érc falaitokon összetörtek. A támadók véres fejjel menekültek megtorló karjaitok elől. Megelégedéssel állapítom meg, hogy ezekben a súlyos harcokban derekasan a honvédség dicső múltjához méltóan álltátok meg helyeteket. Most, amikor útba indítalak benneteket, Kárpátalja 20 éven át sanyargatott népének, magyar testvéreink felszabadítására, biztos vagyok benne, hogy a nagy fáradtsággal és esetleg újabb nehéz harcokkal járó feladatot épp olyan tökéletesen fogjátok megoldani, mint ahogyan a cseh támadások ellen megvédtétek határainkat. És vissza fogjátok venni Ruszin testvéreinket is Szent István birodalmába, ahol 1000 éven át jóban rosszban egyaránt velük éltünk, örültünk és véreztünk. Honvédek! Isten és a haza nevében kísérve népünk szeretetétől előre 1000 éves határunkig, a Kárpátok bércéig, hogy ott kezet nyújthassatok lengyel bajtársaitoknak. Legyetek tudatában annak, hogy az egész világ szeme rajtatok van. A magyarok istene segítsen benneteket.
De a Vereszkei hágónál talán vannak sírok, amelyeket az ukrán nacionalisták rendszeresen megkoszorúznak. Ezek a sírok akkor nem szicsgárdistákat rejtenek, vagy pedig nem a magyar honvédekkel vívott harcban estek el, mint ahogy ezt állítják ma?
A szicsgárdistáknak a vezérkara, amikor megindul a magyar királyi honvédségnek a támadása, abban a pillanatban először a csehszlovák ott lévő alakulatok ellen fordulnak, tehát Prehala tábornok megtagadja azt, hogy fegyvert és muníciót adjon ennek a szervezetnek, és például ott Huszt térségében is a csehszlovák csapatok a reguláris erő összecsapnak a szicsgárdistákkal, akik próbálnak a rendőröktől, katonáktól fegyvert szerezni, és a vezérkaruk kereket old. Volosinnal együtt átmennek Máramarosz szigeten keresztül az akkori román területekre. Később visszaszivárodnak, és a velük szemben a honvédek és a magyar király csendőrség alakulatai szabályos partizán harcot vívnak. Ezek a szicsgárdisták, ezek banditizmusból élnek meg, vegzálják a kisebb hegyi településeket, és ezeket szorítják át Lengyelország területére. És ott a Vereszkei szoros környékén, ahol átszorítják ezeket az alakulatokat, aki megadja magát, azt nem végzik ki a magyar alakulatok egyébként, hanem internáló táborba kerülnek, aztán német nyomásra később ezeket az embereket szabadon engedik. Azonban akik átkerülnek lengyel területre, azokkor a lengyel hadsereg mindent a kategória nélkül végez. Tehát azt lehet mondani, hogy ott lehetnek szicsgárdista sírok, de azokat nem a honvédség alakulatai végezték ki, hanem a lengyel hadsereg katonái végeztek ezen emberekkel.
A lengyel külügyminiszter Beck ezredes a következőket mondta 1939. március 11-én a Lengyel Külügyi Bizottság ülésén.
Megfigyeléseim azt mutatják, hogy Kárpátalja nem jutott nemzeti fejlődéshez, hogy lakosságának politikai törekvései nem kristályosodtak ki, és hogy gazdasági érdekei szorosan csatolják Magyarországhoz, amelynek századokon át része volt. Úgy vélekedtünk, hogy Magyarország követelése biztosítja a legjobban ennek a területnek a békéjét. Ez a megoldás épp úgy kielégíthetné Magyarországot, mint a helyi lakosság életszükségleteit.
Ha már a lengyeleket megemlítette, itt van előttem a Magyar Hírlap 2019. március 18-ai száma. Lengyel-magyar kézszorítás az ezer éves határon, ez a címe a cikknek, ön írta. Ebben a cikkben van egy kép. Ezen a képen magyar honvédek és lengyel tisztek, katonák ölelkeznek az ezer éves határon. Ekkor öröm volt a lengyeleknek is?
Így van, hát a lengyelek örültek neki, mint hogy mi is, hogy végre valahára megvalósul a közös lengyel-magyar határ. És tegyük azt hozzá, hogy a kárpátaljai fegyveres akció az a német félnek a jóváhagyásán múlott, ezt Németország engedélyezte, de ez nem mi felénk volt gesztus, hanem a lengyelek felé. Ugyanis azt gondolták a németek, a német külpolitika úgy gondolkodott, hogy ha megvalósul a közös lengyel határ, akkor a Danzigi korridor kérdésében esetleg fegyveres konfliktus nélkül lehet dűlőre jutni a lengyelekkel. Azt gondolták, hogy ezáltal megnyerik a lengyel félnek a jó indulatát, azonban tudjuk, hogy nem így történt. Aztán 1939. szeptember 1-én már emiatt tör ki gyakorlatilag a második világháború.
Hát igen, 6 hónappal a március történések
így van,
után.
És azt is nagyon jól tudjuk, hogy ez a bizonyos lengyel-magyar határ az, ahol több tízezer lengyel katonai civil menekül át Magyarország területére. Sőt, mint vonakodó szövetséges, mi vagyunk azok, akik szlovákokkal ellentében megtagadjuk azt, hogy a Wehrmacht a mi területeinken keresztül vonuljon föl, vagy akár bármilyen jellegű hadműveletet indítson a lengyel hadsereg ellenében.
Kuen Hédervári, párizsi magyar követ jelentése Budapestre.
A francia közvélemény Kárpát-Oroszországba történt bevonulásunkról szóló híreket természetesnek találta és nyugodtan elfogadta, mint Csehszlovákia felbomlásának logikus következményét. A sajtóban nem volt olyan hang, amely Kárpát-Oroszország visszacsatolását elvileg helytelenítette volna.
Franciaország, Anglia hogy viszonyul ez a kárpátaljai magyar visszaszerzéshez?
Úgy van vele, hogy ebben a térségben a németek és az olaszok azok, akik rendezik a területi kérdéseket, ők nem akarnak, hangsúlyozom, nem akarnak újabb háborút kirobbantani. Maga a francia miniszterelnök jegyzi meg azt, hogy hát ez egy dicséretes dolog, hogy Kárpátalját végül is a magyar csapatok veszik vissza.
És a németek.
Bárcsak inkább elvonultak volna egészen Prágáig, hiszen először a németek akarták volna a Kárpátaljára rátenni a kezüket, de végül aztán ugye engedtek, és így valósulhatott meg ez a bizonyos lengyel-magyar közös határ. A nyugati diplomácia ezt nem fogadta ellenérzéssel. Sőt, ha megnézzük, hogy a semleges államok ehhez hogyan viszonyultak, akkor utalnunk kell arra. Van egy nagyon kiváló szakmunk, a Solymosi Péternek a tollából jelent meg, a svéd diplomácia és a magyar revízió címmel. A szerző svéd levéltári forrásokra támaszkodó mutatja be azt, hogy a svéd diplomácia hogyan viszonyult ezekhez a területi kérdésekhez, illetve az országgyalapításhoz. És azt kell látnunk, hogy a svédek mindenhol megértésre tanúsítottak a magyar félnek az álláspontja tekintetében, sőt üdvözölték azt, hogy vér nélkül következnek be ezek az országgyalapítási akciók. Tehát azt lehet mondani, hogy az akkori Európa megértésre viseltetett ezen események iránt. Persze, hogy az angolok megpróbálták magukat ebből kivonni, hát tudjuk azt, hogy a második világháború után úgy tettek, mint hogy a semmi közük nem lett volna, akár a müncheni döntéshez, akár pedig az első bécsi döntéshez, holott ők maguk mondtak le a döntőbíráskodásnak a jogáról.
Igen, de Churchill már viszonylag hamar kijelenti, hogy semmilyen 1938. szeptember 29-én és azután meghozott döntésre nem hajlandó már egyetérteni. Tehát eléggé világosan fogalmazott ebben sajnos.
A Kárpáti Magyar Hírlap így írt a kárpátaljai átmeneti viszonyokról.
A ruszinszkói felkelők eredményes harca a csehekkel és az ukrán terroristákkal tovább folyik. Az elkeseredett ruszin lakosság és a demoralizált cseh katonaság között Vereckénél és Szójva környékén véres összetűzések voltak. Az Ungvár, Szerednye, Munkács útvonalon már nem látni cseh sorkatonaságot. A felkelők az országutat megtisztították az idegen elemektől. A magyar csapatok több kilométeres hatásávon átvették a felszabadult újabb területeket. Nagyszőlősön és Huszton egyre tűrhetetlenebbek a közállapotok. A fekete inges ruszin gárda nap-nap mellett megtámadja az ukrán provokatőröket, és az ellentétek véres verekedésben robbannak ki. Az orosz nemzeti tanács legutóbb Huszton ülésezett, és úgy döntött, hogy a tarthatatlan állapotokra való tekintettel a magyar csapatokat behívja Husztra, és a terrorakciókkal szemben a magyar katonaságtól kér védelmet.
Március 16-a, 15 óra 20 perc. A Honvéd vezérkar jelentése szerint Béldi Alajos csapatai elérték Vereckénél a lengyel határt. 19 óra 5 perces jelentés. Huszt heves harcok árán magyar kézre került. A katonaság Dolha és Perecseny alatt áll. 23 óra 15 perckor a honvédség bevonult Técsőre.
1939. március 17-e, 17 óra 50 perc. A 14. kárpátaljai zászlóalj Körösmezőtől északkeletre elérte a lengyel határt. 22 óra, az ungvári csoportból a 13. kárpátaljai zászlóalj Uzsoknál elérte a lengyel határt.
1939. március 19-e. A honvéd vezérkar főnökének 10 órakor kiadott hivatalos jelentése.
Kárpátalja területének katonai megszállása befejezést nyert. Seregtesteink a mai napon felvonulásukat befejezték. A megszállt Ruszin terület megtisztítása tervszerűen folyik. A mai nap folyamán még egyes helyeken mutatkoztak Szics tagok, fegyveresen azonban már nem léptek fel.
Valóban vértelen volt teljesen ez a kárpátaljai akció is?
Nem egészen, mert a hadműveletek első szakaszában 37 hősi alatt és 131 sebesült volt a véres veszteségünk. Aztán van a hadműveleteknek a második szakasza. Arról nem beszéltünk nagyon röviden. Itt az történik, hogy Szlovákia keleti határa képlékeny. Nem lehet tudni, hogy pontosan húzódik a határban, és ekkor a magyar fél úgy gondolja, hogy az Ung folyótól nyugatra megpróbálja kiterjeszteni, északnyugatra megpróbálja kiterjeszteni az uralmát, és ekkor a Tisza völgyében átcsoportosítja a Kárpát csoportnak az erőit, és március 23-án indul meg egy támadás, hogy az Ung folyó mellől a magyar határokat kicsikét északnyugatabbi irányba tolják el, de ekkor a megalakult szlovák hadsereggel veszik föl a harcot, de nagyon hamar a németeknek az ellenkezésébe ütköznek, pár nappal később Kelen végaszót ér. Le kell állítanunk ezt a támadást. Azonban az a helyzet, hogy ez azt eredményezi, hogy egy 60 km széles és egy 20 km mély folyosót sikerül Kárpátaljához még hozzácsatolnunk. Ezt a területet későbbiek folyamán meg is kapjuk, azonban a fegyveres harc itt még nem áll meg. A földön megáll a küzdelem, viszont a levegőben folytatódik, ekkor már az újonnan felállított, vagy hivatalosan most már működésbe lépett Magyar Királyi Honvéd légierőnek az alakulatai, ekkor aratják az első légi győzelmeiket a szlovák légierő fölött, és aztán 1939. márciusának utolsó napján kerül sor egy szlovák-magyar határmegállapodásra, amit aztán mégis április 4-én írnak alá, és ennek eredményeképpen ez a területsáv visszakerül Magyarország területéhez. 12.171 négyzetkilométer tér vissza a magyar anyaország kevelébe. Viszonylag ritkán lakott a térség, ugye egy vidékről van szó, körülbelül 670 ezer ember az, aki ezen a területen él. Itt már a nemzetiségi számok már máshogy vannak, mint a felvidéken, mert körülbelül 12%-a ennek a 670 ezer embernek a magyar. A többiek azok a gens fidelissima, tehát a leghűségesebb nemzetiséghez tartoznak, de Rákóczi fejedelem nevezte így a ruszinokat. Ők azok, akik ugye alkotják itt a többségi nemzetet. Itt azért kell megállnunk egy pillanatra, mert aztán később ugye Báró Perényi Zsigmond személyében kormánybiztos lesz a kárpátaljai országrésznek az első számú politikai vezetője, megjelennek a kétnyelvű helységtáblák, beindul a ruszin oktatás, tehát megpróbálják a ruszinokat fölzárkóztatni, tehát megpróbálják az ő iskolai hálózatukat is fejleszteni, és messze menő kedvezményeket kapnak a ruszin lakosságnak képviselői, tehát azt lehet mondani, hogy egyfajta autonómia valósul meg ezen a területen. 1939. júniusáig van katonai közigazgatás, utána lép érvénybe a polgári közigazgatás. Egyébként a felvidéken is már valamikor 38 decemberében megszűnik a katonai közigazgatás, aztán január elejétől pedig a polgári közigazgatás lép életbe.
A ruszinok döntő része örömmel fogadta a magyar bakákat. Kornháber József őrnagy így írt erről Tamási István zalaegerszegi polgármesternek.
A zalaegerszegi zászlóalj egyike itt Ruszinszkó keleti szegélyén nyert egyelőre elhelyezést egy ruszin nyelvű, de izzó magyar érzésű kisközségben. A megérkezésünk alkalmával olyan lelkes és szeretetre méltó fogadtatásban és ünneplésben részesültünk, hogy az szinte megható volt. Örömmel várták azt a napot, hogy a Csehigát lerázzák magukról, és amikor hírét vették annak, hogy a magyar csapatok átlépték a bécsi határt, fegyvert ragadtak, és azzal űzték a cseheket egész Nagyszőlősig, sőt, még onnan is kiűzték elnyomóikat. Örömsugár mindenkinek, de különösen az idősebbeknek az arcán, akik még emlékeznek a régi magyar világra.
És hát egy dolgot még azért hozzátehetünk, hogy a magyar állam ezeken a visszatért területeken az a nyomban beindítja azt a hegyvidéki akciótervet, amelyet Egán Ede vezetésével még a kiegyezés utáni időszakban kezdtek.
Igen, a századforduló tájékán, ugye a ruszilak megsegítésére, akit aztán utána nagyon hamar el is tesznek lábalól.
Igen, 1900-ban lövik le
Egán Edét. Így van, és azóta is.
Öngyilkosságnak álcázva, ezt tegyük hozzá.
A kárpátai ruszinak azóta is szinte az egyik legnagyobb hűsükként tekintenek Egán Edére.
Erre az ír származású emberre egyébként, akinek a nagyapja Írországból érkezett, és így lett a család magyarrá, és hogy összekössük a Rongyos Gárdával, ugye Egán Imre, Egán Edének talán az unokája, viszont a Rongyos Gárdában küzd éppen Kárpátaljáért.
Így van, őt is meg kell említenünk. Ha már a segély akció után tartunk, akkor már szervezik a magyarért akciót. Tehát először a felvidéki magyarság támogatására jön létre ez a gyűjtés, aztán utána a kárpátai magyarság számára is, illetve a kárpátaljai élők számára is folytatnak gyűjtéseket. Egyébként kárpátaljai tekintetében maga a kormányzó is megígéri azt, hogy nagyszabású infrastruktúrális fejlesztés fog majd életbe lépni. A kárpátaljai fenyőket le kell úsztatni valahogy a Tiszán, illetve a kisebb folyókon, hogy eljussanak a magyar alföldre. Be kell kapcsolni Kárpátalját a magyar gazdasági vérkeringésbe, illetve a magyar katonai vérkeringésbe. Tehát megvannak a nagyszabású tervek, aztán ugye kitör a második világháború, és megkezdődik az Árpád vonalnak a kiépítése Kárpátalja területén az 1000 éves határok mentén, ami aztán később ugye a második Bicsi döntés eredményeképpen Észak-Erdély, illetve a Székelyföld területén is a keleti oldalon folytatódik.
Egy ismeretlen rongyos gárdista sírjára Darcsi Tamás kopja fát faragott, Vacsi István református lelkész pedig verset írt.
Nevet nem, csak hírt hagytál, dicső mártír. Halált halál, csavargónak hitt az ellen, pedig hősként álltál ellen. Köztünk neved ismeretlen, hősként felírva a mennyben. Béke poraidra.
A mai történészetnek egy része némi iróniával szokta azt mondani, hogy amikor a kárpátaljai visszacsatolás megtörtént, akkor Horthy Miklós kormányzó nem Fehér Lován, amely ugye nem fehér volt, hanem almásderes, vonult be Kárpátaljára, hanem vonaton érkezett meg. Na most azért azt hozzá kell tenni, hogy még bőszen zajlanak a hadműveletek, amikor 1939. március 17-én késő este a kormányzói különvonat Csapnál átlépi a korábbi trianoni országhatárt. Tehát tartanak a harcok, és a kormányzó Gúszt, Beregszász, Munkács, Kőrös mező térségében látogatja meg a csapatokat, elmegy olyan kórházakba, ahol a harcokban megsebesült magyar katonákat, sőt csehszlovák katonákat is ápolna, tehát azokkal is beszélget, kitüntetéseket ad át a kormányzó, és értető, hogy akkor nem egy díszbevonulás történik, ahol van rá lehetőség, mint például a Csapnál, vagy éppenséggel a Munkácsi vár alatt, ott vannak katonai jellegű erődemonstrációk, és ott a kormányzó persze megszemeli a csapatokat, aztán már aznap este visszamegy Budapestre, és még egy dolog a második hadműveleti szakaszsal kapcsolatosan, hogy ott jóval kisebb a véres veszteség, ott 25 hősi halott és 50 sebesült az, aki a magyar véres veszteséget képezi a Magyar Királyi Honvédség részéről.
20. századi történelem.
Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Babuts Zoltán hadtörténésszel beszélgettünk Kárpátalja 1939-es hazatéréséről. A műsor munkatársai voltak Farkas Dávid, Mali Andrea, Nagy Imre, Török Anna Mária. Írjanak nekünk a 20.kukac.mtva.hu címre. A jövő héten kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
2 óra hírek a Kossuth Rádió.